Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét a példabeszédek könyvéből, a 19. verstől a 35. versig a következőképpen. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem lefekszel és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként törnek rád a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megted. Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak, menj el, jöjj holnap, majd akkor adok. Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd. Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ők megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a példabeszédek könyve szerint bölcsességre volt szükség a föld és a világegyetem alapjainak megvetéséhez. Vannak, akik viszont másképpen vélekednek, és azt mondják, hogy ehhez nincsen szükség bölcsességre, értelemre, magától jön létre az egész. Senkire sem szeretném egyik gondolatot sem ráerőltetni. Megint csak bölcsességre van szükség ahhoz, hogy ezt átgondoljuk logikusan, hogy melyik mellett tesszük le a voksunkat. De tovább folytatja a példabeszédek. A példabeszédek szerint ez az alapja az életnek, ez a bölcsesség. Ez élteti a lelket, biztonságos utat ad, és ennek következménye nyugodtan alhatunk. Mások szerint ez nem így van. Nincsen szükség ehhez semmiféle értelemre, semmiféle intelligenciára, az élet csak úgy magától jön. Viszont tapasztaljuk azt, hogy nincs is biztonság efféleképpen gondolkodó ember számára, állandó nyugtalanság jellemzi az életüket. Adjuk meg az esélyét, lehet, hogy igazuk van, de nyugtalanság övezi az életet így. Adjuk meg az esélyét annak is, hogy lehet, hogy igazunk van nekünk, és nyugodt életet élhetünk. A példabeszédek az összefüggésekre szeretné felhívni a figyelmet. Méghozzá arra, hogyha nincsen alapja az életünknek, akkor létbizonytalanságban élünk. Eszembe jut erről a létbizonytalanságról és a biztonságról az Éden kertje, amelynél az a lényeg, ugye tudjuk, hogy a Biblia első 11 fejezete a teremtéstől elkezdve a bűnbeesésen át, az özönvíz történetén keresztül a bábeli torony építéséig, az őstörténethez tartozik, ami azt jelenti, hogy az emberiség bölcsőjének történetét dolgozza fel, a legősibb történeteket, amelyek lényegében megtalálhatók minden nép ismeretében. Ez a föld népeinek a közös ősi ismeretéhez tartozó történeteket foglalja össze. És éppen ezért nem lehet teljesen szó szerint venni ezeket a történeteket, nagyon sok szimbólum van benne. Maga az éden is nagyon fontos szimbólum. Azt jelenti a héberben, hogy körülkerített terület, ahol biztonságban lehet élni. Na ezért mondom. Körülkerített terület, ahol biztonságban lehet élni. És még az is eszembe jut, hogy sokan szokták kérdezni tőlem, hogy vajon miért került oda az Éden kertjébe az a jó és a rossz tudásának a fája, hiszen hát ez a nagy bibi az egész történetben, mert hát ha nem lett volna ott az a fa, akkor nem tudnak erről szakítani Ádám és Éva, és nem történik meg a bűnbeesés. Na itt megint arról van szó, hogy nem értjük a szimbólumokat. Mert itt arról van szó, hogy az megint csak egy határvonalat jelölt, a mindent tudást, jót és rosszat egyaránt, ez a héberben a mindent tudás jelenti, hogy ez nem a miénk. A mindent tudás az az Istené, az emberé csupán a jónak a tudása volt. Csak azt akarta adni nekünk az Isten. Amint nyúl az ember a fa, a jó és a rossz tudásának a fájának a gyümölcse után, átlépi a határt. Az egy határvonal volt. Ugyanúgy egy kerítés, mint ahogyan az Éden azt jelenti egy körbe kerített terület, ami védelmet nyújtott. Mert akkor már ördög volt. Ugye akkor már volt olyan angyal, amely fellázadt Isten ellen, és azt a célt tűzte ki, hogy az embert elveszítse. Na tehát, hogyha átlépünk ezen a határon, akkor az azt jelenti, hogy olyan, mintha lebontanánk a kerítést a házunk körül. Azaz, kitesszük magunkat még inkább mindenféle gonosztevőnek. Ezt jelenti. És a kiűzetés az Édenkertből ezt jelenti, hogy mivel az ember átlépte ezt a határt, ezért Isten azt mondta, akkor nézzük meg, milyen az utcán élni. És most az ember lényegében, ilyen értelemben, lelkileg az utcán él. És ezért tapasztalja meg a bizonytalanságot. Ezért tapasztalja meg a félelmeket. Még egyszer mondom, hogy a példabeszédek könyve összefüggésekre hívja fel a figyelmet. Ha nincs az isteni bölcsesség ott alapként az életünkben, akkor megtapasztaljuk az alap nélküli életnek a sok-sok viszontagságát. Nem csoda, hogy az ember nyugtalan. Mi az, ami biztonságot ad ebben a helyzetben számunkra? Mitől lesz valaki boldog? Én úgy tapasztalom, hogy attól leszünk boldogok, hogyha azzá válik a személyiségünk, amivé teremtettünk. Van egy ember, aki úgy fogalmazta meg, hogy az emberi élet lényegében az individuációnak a története. Vagyis, hogy én, mint ember, individuum, hogyan fejlődök? Mivé válok? Milyen személyiségé leszek? És a boldogságot azt jelenti ezen az életúton, hogy mindig azzá válok, amivé lennem kell. Azzá válok, amivé teremtettem. És ezen az életúton nem az a kérdés, hogy milyen képesítéseket szereztem, hány oklevelem van, hány iskolám van, ez is beletartozik nyilván. De nem ez adja az embernek az elégedettséget, a boldogságot az életével. És az sem adja, hogy mennyi telket szereztem ebben az életben, vagy milyen lakást szereztem, milyen lakásban, házban élek, medencés az, milyen az, teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Nem ez adja meg az embernek a boldogságát, hanem az, hogy eközben én milyen emberré váltam. Gondoljunk a talentumoknak a példázatára, ahol szintén arról van szó, hogy mennyire használtam azokat a talentumokat, képességeket, amiket Isten belém helyezett. És hogyha egészen az életút végéig követjük az embernek az életét, akkor azt látjuk, hogy igazán depressziós, lehangolt, halálba kívánkozó emberek azok lesznek, akik azt tapasztalják, hogy elmulasztották az igazi énjüket megtalálni. Nem azon szoktak szomorkodni, hogy kevés telket szereztem, vagy túl keveset dolgoztam, vagy túl kevés pénzt szereztem. Nem azt szokták mondani, hogy most akkor ezt a státuszszimbólumot nem sikerült megszereznem, vagy azt, hanem azt mondják el, hogy mivé fejlődhettem volna lelkileg. Kiteljesedhettem volna, és ehelyett begubóztam egy másik irányba. A bölcs idős emberek, bölcs asszonyok, azok eljutnak oda, hogy megértik azt is, amivel nem értenek egyet. Tudnak szelídek, csendesek lenni, visszahúzódni. De készek arra is, hogy a bölcsességüket megosszák a családtagjaikkal, gyermekeikkel, unokáikkal, hogyha azok kíváncsiak erre. De azt mondják, hogy nem erőltetik. Kihozzák magukból mindazt, amit csak lehetett. Tudnak hallgatni, és tudnak Istenre figyelni. Nekem ezzel kapcsolatban Ezékiás és Ézsaiás élete jut eszembe. Ezékiás királynak és Ézsaiás prófétának az élete, aki az udvarban volt, ugye próféta, király udvarban, politikusként, próféta politikusként élt, és most, amikor azt látom, hogy mindenfelé figyelnek az emberek, meg a politikusok, és hát mindenhonnan kapják ugye a pofonokat, Magyarország is, megjön az a kísértés, megvan az a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy nekünk emberekre kell figyelni. Nekünk szervezetekre kell figyelni, nekünk franciákra kell figyelni, vagy erre az országra, vagy arra az országra. Nekem Ézsaiás a példaképem, aki Istenre figyelt, és úgy mondta a tanácsot a királynak. Nem arra figyelt, hogy mit mondanak az egyiptomiak, nem arra figyelt, hogy mit mondanak az asszírok, hogyan gyalászkodnak, hanem az Istenre figyelt. Az igazán bölcs ember ezt teszi. Megszabadul a lehetetlen álmaitól, amiket dédelgetett az életében, el tudja ezeket engedni, és el tudja fogadni, hogy olyan, akinek az Isten teremtette őt. Lehet, hogy sok mindent nem tudnak a világról. Lehet, hogy sok mindent nem tudnak az Istenről. De azt tudják, hogy az Isten bölcsességével megszabadultak a lehetetlen dolgoktól, lehetetlen álmoktól. Eszembe jut a vakon született ember János 9-ből, aki tudjuk, hogy nem sokat tud Jézusról, kérdezik tőle, faggatják, hogy hát ki gyógyított meg téged, csak ennyit mond, hogy hát az az ember. Fogalma sincs arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, meg hogy karácsonykor ünneplik a születését. Aztán később mondja, hogy hát valami próféta lehet, mert hát azért csak tud valamit. Nekem ez a vakon született ember is példaképem, aki nem tud sok mindent a világról, Jézusról, meg Istenről, aztán végképp nem tud semmit, nem konfirmált, de amikor megkérdezik tőle, hogy hogy ez az, azt mondják neki, hogy ez az ember bűnös, vádolják Jézus, azt mondja, hogy én ezt nem tudom, hogy bűnös vagy nem. Egyet tudok, vak voltam, most látok. És testvérek, szerintem ez a lényeg. Nem az, hogy mennyit tudok Jézusról, hanem hogy azt el tudjam mondani, hogy de ő megszabadított engem. De ő egy új életre vitt engem. Mert eddig kettős életet éltem. Itt ültem a templomban, és kívül másképpen éltem. Most már megszabadított ettől a kettős élettől. Vagy pedig az ital rabja voltam, most már megszabadított ettől engem. Vagy eddig nem érdekelt, hogy hogyan, kivel élek, most már fontosnak tartom a házasságot. Én azt gondolom, hogy nem az a baj, hogyha, illetve nem az a fontos, hogy tudjuk, hogy mik a szokások a gyülekezetünkben, az egyházunkban, hanem azt tudjuk elmondani, hogy Jézus megszabadított bennünket. Ez a bölcsesség. És bölcsesség az is, hogy Istenhez közeledünk, nem embertársainkhoz. Talán megdöbbentő ez, de a imahéthez közeledve, illetve az imahétnek hivatalosan ma van az első napja, tudnunk kell azt, hogy nekünk nem emberekhez kell közeledni, ha közel akarunk hozzájuk kerülni. Mert ez megint a bölcsesség. Nem lehet kierőszakolni azt, hogy a másik emberhez közel jussak, hogy a másik ember szeressen, a másik ember elfogadjon. Ahhoz, hogy ez a folyamat előre menjen, Istenhez kell közeledni. Biztos többen ismerik a történetet, illetve Söder Blomnak, ennek a svéd püspöknek a példáját, aki amikor beszélt az ökumenikus mozgalomról valamikor a 20. század elején, akkor felrajzolt a jelenlévő egyházvezetőknek egy nagy kört a táblára. És a körnek a kerületére rajzolta fel a felekezeteket. Oda rajzolt, hogy katolikus egyház, evangélikus egyház, református egyház, pünkösdi, baptista, és itt tovább. És azt mondta, jelezte, hogy a kör kerületén, hogyha közeledünk egymáshoz, mondjuk az evangélikusok közelednek a katolikusokhoz, akkor magától értetődő, hogy távolodni fognak a reformátusoktól. És itt tovább. Értjük, magunk elé tudjuk képzelni. De a kör közepére oda rajzolta Jézust. És azt mondja, na most akkor mindenki a kör közepe felé kezd el közeledni. Azonnal kialakul egy másik kör, egy kisebb koncentrikus kör, ahol már alapvetően közelebb kerülnek egymáshoz a felekezetek. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy közelebb kerüljünk egyik vagy másik felekezethez, hanem hogy Jézushoz kerüljünk közelebb. És én azért mondtam el ezt, mert a magánéletben is így van. Nekünk nem az a feladatunk, hogy közelebb kerüljünk a gyerekeinkhez, vagy a házastársunkhoz, mert ők ott vannak a körnek a kerületén. És hogyha közelebb fogok kerülni, mert igazat adok mondjuk ennek a szomszédnak, akkor a másik szomszédtól el fogok távolodni, aki viszont haragban van azzal a szomszéddal. De hogyha mindenki a gyülekezetben Jézushoz fog közeledni, akkor egymáshoz közelebb kerülünk. Gondoljunk bele. Csak képzeljük el, hogy mondjuk valaki akar közeledni mondjuk egy jobbikos testvérhez. Hát el fog távolodni attól, aki fideszes, így van? Én azt gondolom, hogy mindenkinek Jézushoz kell közeledni. És ez az, amit bölcsességnek nevez a példabeszédek könyve. Vagy a házastársunk. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy amikor érzik azt, hogy a házastársuk távolodni szeretne, mert úgy érzi, hogy kalitkában van az élete, akkor ráveti magát, és elkezdi ellenőrizni a telefonhívásaitól, elkezde mindent, mert nincsen bizalom. És ekkor mit csinál a házastárs? Lehet, hogy még jobban kiszakad ebből a kalitkából. Lehet, hogy aztán egyik estéjét se fogja már otthon tölteni. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy akkor váljunk. Hogyan működik ez? Ha azt tapasztalom, hogy távolabb lép a házastársam, egy picikét én is hátrább lépek. Ez egy nagyon fontos házassági tanácsadás annak, aki szeretné, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a házastársával. Mert Isten is ilyen. A tékozló fiúnál is tapasztaljuk azt, hogy a tékozló fiú azt mondja, hogy jó lenne most már távol élni az apámtól, utána fut. Nem. Hagyja, hogy elmenjen. Egy picit visszább lép. Futni már csak akkor fog a tékozló fiú apja a fiú elé, amikor a fiú is vette az irányt, és vágyik vissza az apai házhoz. A megfelelő időben. Isten bölcs. Isten visszavonul, azt olvassuk sokszor az Ószövetségben, hogy nagyon ritka volt az Úrnak a szava, nem szólt az emberekhez. Visszavonult. Nem akarták őt követni. Akkor mit csinál? Visszavonul. Nem akarod őt követni? Nem szól bele az életedbe. Amikor már elkezdett keresni, akkor fog elindulni feléd. Nagyon tiszteletben tartja az akaratodat. És hogyha egymásra találtok, akkor békességet fog adni. Talán csak egy záró példa, mivel benne vagyok a Reménység Fesztivál egyik bizottságának a tagjaként a szervezők között. Reménység Fesztivál június 1-től 3-ig a Billy Graham Evangelizációs Társaságnak a munkája. Hát most itt Európában is több országban végeznek evangelizációt, olyat, ami 1989-ben volt itt Magyarországon, ugye most a Papp László sportarénában lesz majd. És legutóbb Vilniusban voltak, Litvánia fővárosában, és a magyarországi szerezők, ugye a fő védnöke az evangélius egyház részéről ismerős, Gáncs Péter püspök úr, a magyarországi szerezők azt mondják, hogy már több hónapos késésben vagyunk, igaz, hogy még fél év van előttünk, de hát ez olyan nagy szervezés, hogy ez már késés, mivel a vilniuszi csapat későn tudott jönni Magyarországra, mert Vilniusban olyan sokan válaszoltak igennel a felhívásra, hogy kövessék Jézust. Olyan sokan mondtak igent neki. És akkor erre gondoltam, hogy igen, milyen sokáig tartott az, hogy visszaléptek az emberek. Hiszen Litvánia is nyilván egy kemény hely volt. Hát azért ott nem 40 évig volt. Náluk 70 évig volt. Tehát ott visszaléptek az emberek, Isten is visszalépett. És most elkezdték keresni. Nagyon szép példája ennek az egésznek. Szóval a bölcsességre szeretne bennünket a példabeszédek oktatni. Mivel most családi áhított keretében a Bölcsesség gyermekei című könyvet használtuk mi otthon. Én magam is rácsodálkoztam a példabeszédeknek a fantasztikus voltára. Annyira mai, annyira Magyarországra is illő, annyira a mi életünkbe találó. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, sokan mondják azt, hogy a napi bibliai olvasmányunk mellé, mivel 31 fejezet, tegyünk mellé minden hónapban egy példabeszédek fejezetet. Javaslom. Vagy hogyha szeretné valaki áhítat gyanánt használni ezt, akkor kérje tőlem, megéri. Megéri a gyerekekkel foglalkozni, én azt mondom. De nyilván, hogy ezt nagyon pici korban kell elkezdeni. Hát 14-15 éves korban már nem igazán lehet. A 2-3 éves korban szerintem már nagyon jó elkezdeni. Óvodáskor után már zökkenőkkel van teli az élet. Úgyhogy én azt gondolom, azt arra biztatok mindenkit, hogy ezt a bölcsességet, amellyel Isten a földet megalapozta, amellyel alapot adott az életnek, amellyel a nyugalmat, a békességet ajándékozza, ezt a bölcsességet ragadjuk meg, és kérjük tőle. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te tudod, hogy az életünk sok-sok területén úgy érezzük, hogy egyáltalán, de egyáltalán nem voltunk bölcsek, hiszen próbáltunk mi a saját erőnkből, rábeszélő készségünkből mindent elérni, a másikat, anyagiakat, és erre kiderül, hogy mindenütt csőd és csőd hátán van. Urunk, köszönjük neked, hogy te azzal, hogy visszalépsz, és nem erőlteted rá magadat a mi akaratunkra, életünkre, azzal kívánságot szülsz bennünk, hogy mi keressünk téged. Urunk, nagyon sokan akarnak téged, és nagyon sokan vágynak hozzád. Kérünk téged, hogy add meg a lehetőségét annak. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy találkozzunk, és megtaláljuk mi is létünknek azt az alapját, amely újból megnyugvást, védelmet ajándékoz a mi számunkra. Amen.